Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Jeremiás könyvében az első fejezetben, a 4. verstől a 10. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Jeremiás könyvéből olvasom az első fejezet 4. versétől. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet, lásd én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Amen. Ez Isten igéje. Jeremiás próféta talán a próféták közül az egyik legnehezebb feladatot kapta Istentől. Egy nagyon nehéz korban élt, egy nagyon nehéz élethelyzetben, egy nagyon nehéz üzenettel bízta meg őt Isten. Krisztus előtt körülbelül olyan 650-ben születhetett, Jeruzsálemtől nem messze egy kis faluban. Papi családból származott, tehát az édesapja az egy pap ember volt. Két dolgot, több dolgot is jelenthet alapvetően a neve. Érdekes, hogy ez a két jelentés, ez abszolút leírja akár Jeremiásnak az egész szolgálatát is, hiszen az egyik jelentése az az volt, hogy Isten elvet, a másik, amit lehet, ahogy lehetne fordítani, ugye itt ez két irányú lehet a fordítás, attól függ, hogy mit minek veszünk. A másik pedig azt jelenti, hogy Isten felmagasztal. Nagyon beszédes ez a két név is már, tehát már ez is az ő szolgálatát megmutatja, az ítélet hirdetését és a kegyelmet egyben foglalja akár már a neve is. Körülbelül 627-ben szólíthatja meg őt az Úr, nagyjából akkor kapja a prófétai elhívását Istentől, és az a történelmi kor, ha valakit ez részletesebben érdekel, hogy melyik korban szolgált Jeremiás, akkor a Biblia segít nekünk eligazodni. A Kettő Királyok könyvében a 22. és 25. fejezet közötti szakaszok azok, amiből jobban megismerhetjük a Jeremiás korát. Ha valakit ez érdekel, ajánlom, hogy olvass el. A Krónikák könyvében is természetesen megtaláljuk ezt, ott a 2 Krónikák 34 és 36. fejezete. Tehát ez a Biblia elég jól leírja, hogy milyen királyok uralkodtak ott, milyen volt az Isten népe közötti akár lelki, akár más jellegű élet. 5 uralkodó alatt szolgált, és hát tulajdonképpen a babiloni fogságba vitel előtti utolsó szakaszban szolgált ő. 40 évig, közel 40 évig szolgált Istennek, tehát egy szép hosszú pályája volt, és hát nem egy könnyű üzenetet bízott rá Isten, de ő mégis hűségesen hirdette Istennek az üzenetét, hiszen ítéletet kellett hirdetni a népnek. Nehéz időkben szolgált, mert egy nagyon komoly történelmi hatalmi átrendeződés volt abban az időben. Az akkori nagy asszír birodalom, ami egy világbirodalom volt, az éppen hanyatlóban volt, és annak a romjain növekedett Babilon, az új birodalom, Aztán, de azért még Asszíria is ott megvan, tehát ott még komoly csatározások, komoly feszültségek vannak kettőjük között, és közben ennek hatására ugye Egyiptom is felerősödik is, hogyha egy picit megpróbáljuk magunk elé képzelni a Közel-Keletnek a térképét, akkor azt láthatjuk, hogy itt fönt Asszíria és Babilon, lent Egyiptom, és közte van egy kis részen Izrael, tehát ebben a kis országban, ami akkor már a felére zsugorodik, hiszen az északi országrész, amit Izraelnek szoktak hívni, az már akkor megszűnt, és már csak a kis Júda, két törzs az, ami megmaradt, Júda és Benjamin, és ebben a júdai országrészben végzi a szolgálatát Jeremiás, és azt hirdeti, hogy ítéletre kell mennetek. És kemény a szolgálata, kemény az üzenete, és nagyon kemény a fogadtatása is. Nagyon sokan hamis prófétának tartják, nagyon sokan támadják Jeremiást, még akár az életére is törnek, hazaárulónak gondolják, hiszen hogy az Úr prófétája nem azt hirdeti, hogy meg fog menekülni a nép, és minden jó lesz, minden szép lesz. Ugye az udvari próféták, a hamis próféták, azok csak ezt szajkozták, Jeremiás pedig az Isten igéjét adta tovább. Tehát nem volt egy könnyű szolgálata Jeremiásnak. Nem volt egy sikertörténet, ha úgy nézzük az ő szolgálata, hiszen tudjuk, hogy valóban a fogságba vitellel záródik a prófétának a szolgálata. Nem tér meg a nép, nem kegyelmez meg Isten, hanem bekövetkezik az ítélet. Ha innen nézzük, akkor Jeremiás szolgálata alapvetően még lelki értelemben nézve sem egy sikertörténet. Nagyon nehéz szolgálata volt, számtalan nehéz helyzetbe került, mondom, még az életére is sokszor az életére törtek, és csak egy-egy hajszálon múlt az, hogy életben maradt. Viszont az biztos, hogy az Úr adta neki ezt a szolgálatot, az Úr hívta el erre a szolgálatra, és az Úr mindvégig vele volt. Ha pedig így nézzük az ő szolgálatát, akkor egy nagyon áldott és nagyon szép szolgálat volt az, amit Jeremiás betölthetett. Csodálatos látni számomra azt, ahogy Isten megszólítja itt Jeremiást. A körülmények talán nem a legjobbak, sőt, komoly nehézségek közepette van a világ, ahogyan ezt már mondtam, és a nép is, Isten népe is. Bálványimádástól elkezdve nagyon komoly bűnökben Istennek hátat fordítottak, nagy hatalmakba bíztak, stb. Mondom, el lehet olvasni, hogy milyen körülmények között szolgált Jeremiás. Tehát nem csak a világ van átrendeződőben, hanem az Isten népe is elhagyta Istent. Az északi királyság már teljesen megsemmisült, és mondom, Júda is teljesen elfordult Istentől. És a nagyhatalmak is úgy tekintenek Izraelre, mint az egyik leendő kis zsákmányukra, vagy hát most itt a júdai királyságra gondolok. Nem a legideálisabb a helyzet. És azt látjuk, hogy Isten mégis szól. És Isten sokszor van az, hogy nem ideális helyzetben szólít meg minket, akár ma is. Ma is megtapasztalhatjuk azt, hogy nem biztos, hogy a legideálisabb a helyzet, vagy akár a saját életünkben, ha belegondolunk, hogy Isten mikor szokott nekünk szólni, akkor lehet, hogy nem éppen a legideálisabb a helyzet, de mégis Isten igéje szól. A bűn tombol a mai világban is, ha körülnézünk. A világi hatalmak, ha ezt megint csak nézzük, akkor a világi hatalmaknak a nagy része pedig már régen hátat fordított Istennek. Nem ismernek se Istent, se embert. A magát valamikor még kereszténynek mondó Európa, vagy a fejlett nyugat, ha lehet így mondani, bátran kimondhatjuk, hogy teljesen megtagadta Istent. Közben látjuk azt, hogy a világi hatalmi leosztás újra átrendeződőben van. Nagyon hasonló a helyzetünk, akár csak belegondolunk a kínai, orosz, amerikai, vagy akár az iszlámnak a térhódítására, egy teljesen új, átrendeződő világ küszöbén vagyunk. Láthatjuk azt, hogy milyen komoly teret hódít már Európában is az iszlám, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Nyilván ez nem félelemkeltés, de ezt látni kell. Egy nem ideális helyzetben vagyunk, és azt láthatjuk mégis, hogy Isten igéje ma is szól hozzánk. Ebben a kis országban, Magyarországban, ebben a kisvárosban, Kisvárdán, Isten igéje szól hozzánk. És azt várja, hogy vegyük komolyan. Úgy, ahogyan Jeremiás is megszólította Isten egy nehéz helyzetben, és azt várta tőle, hogy engedelmeskedjen neki, hogy vegye őt komolyan. Nem tudom, hogy belegondoltál-e már ebbe, hogy milyen nagy ajándék az, hogy Isten igéje szólhat a te környezetedben. Hogy milyen nagy ajándék az, hogy olvashatod Isten igéjét Mennyi időt szánsz napról napra erre? Mennyi időt szánsz az életedből arra, hogy Isten igéje megszólíthasson téged? Lehet, hogy nem ideális a helyzet. Mert mindenki el tudná mondani, ez most csak ilyen nagy, talán egy kicsit túl távolról is nézve volt leírása annak, hogy ideális a helyzet, vagy nem, politikai és történelmi távlatokba, de mindenki el tudná talán a saját életébe is mondani, hogy most éppen nem ideális a helyzetem. Ezért, azért, amazért. Mindenki föl tudna sorolni legalább 3-4 olyan okot, ami miatt azt mondaná, hogy most éppen nem ideális a helyzet az életemben. És Isten ebbe a helyzetbe mégis szólni akar hozzád. Csodálatos üzenet. Meghallod-e? Meghallod-e Isten igéjét? Meghallod-e Isten igéjét? Vajon élsz-e az Isten igéjének a kincsével? Azzal a lehetőséggel, hogy ebben a zajos, olykor bűnnel terhelt világban, vagy akár a saját életedben, Isten szeliden és csöndben megszólít téged akár egy vasárnapon, vagy akár egy bibliaórán, vagy akár egy csendes órában, vagy akár egy csendes félórában, amikor az Isten igéjét olvasod. Hatalmas dolog, hogy a Teremtő Isten személyesen beszél velünk. Éljünk ezzel a kincsel, éljünk ezzel a lehetőséggel. Isten aztán leírja azt, hogy ő milyen csodálatosan mindenható. Sokszor nem tudjuk befogadni ezt a szót, mit is jelent, igazából én sem tudnám megmagyarázni, hogy mit is jelent az, hogy mindenható, de ebből a kis ige szakaszból is láthatjuk azt, hogy például azt is jelenti, hogy Istennek gondja van már a magzatokra is. Hogy Isten már a magzatokat is ismeri. És itt fontos egy picit beszélni sajnos mai világban, de fontos erről is beszélni, hogy igenis az élet az a magzati kortól már elkezdődik. A fogantatás pillanatától élet az élet. Ne higgyük el azt a hazugságot, amit ma egyre többen terjesztenek, és egyre nagyobb rétegek elfogadnak, hogy amíg nem születik meg a gyermek, addig még nem élet az élet, és nyugodtan el lehet venni az életét. Olyan szomorú tapasztalat az, hogy milyen sokan élnek ma Magyarországon az abortusz lehetőségével. Az élet, ahogy itt is láthatjuk, már az anyamékben ismeri az Isten a Jeremiást. Tehát már a magzati állapotban. Azt mondja, hogy még meg sem formáltalak. Most, hogyha ezt nagyon biológiára le akarnánk vetíteni, akkor még csak egy kis sejt. Még el se kezdte megformálni. Még nem látszik semmi, se szív, se kéz, se fej, semmi. És már ismeri őt az Úr. Csodálatos. Úgyhogy ezzel legyünk tisztában, és bátran merjük fölvállalni ezt a véleményünket is. Hiszen a sokszor szabados gondolkodású emberek olyan bátran fölvállalják a saját gondolataikat. Hagyjad, följöhet, nem probléma. És mi meg a saját értékrendünket és a saját látásunkat az igéből, azt nem merjük fölvállalni. Itt azt láthatjuk, hogy csodálatosan kijelenti az Isten, hogy már az anyamékben ismerte Jeremiás. Sőt, azt mondja, hogy már ott elhívtalak. És akkor most jöhetne ez a gondolat, a kiválasztásnak a gondolata, és most tényleg nem akarok ebbe hosszasan belemenni. Nagy teológusok sokat és hosszasan értekeznek erről a kérdésről. Itt láthatjuk azt, hogy Isten már a magzatként kiválasztja Jeremiást egy szolgálatra. De mégis azt látjuk, hogy Jeremiásnak engedelmeskedni kell. Tehát azok, akik azt mondják, hogy az eleve elrendelés, kiválasztás alapvetően úgy önmagától működik, és hát itt is láthatjuk, hogy Jeremiást úgy alapvetően kiválasztotta Isten, és nem volt más választása, hát olvassuk el a további részeket. Amikor Isten ezt a csecsemőt, akit kiválasztott, utána felnő, ember lesz belőle, neki döntenie kell az Úr Jézus mellett, hogy engedelmeskedik neki. És először nem akar neki engedelmeskedni, de erre majd később visszatérek. Tehát, hogy azért ez nem egy automatikus dolog, persze Isten kiválasztotta, de erre Jeremiás mondhatott volna nemet. És neki engedelmeskednie kellett erre az elhívásra. És így valóban mindnyájan ki vagyunk választva az Úr Jézus Krisztusban. Mindnyájunknak van lehetőségünk igent mondani az Úr Jézus Krisztusban az örök életre. De ennek engedelmeskedni kell. Tehát a kiválasztás az így működik, és nem szabad félresiklanunk, és azt gondolnunk, hogy Isten az ő minden hatóságában, ami megint csak egy csoda, azt mondja, hogy egyes embereket kiválaszt az üdvösségre, másokat pedig a kárhozatra. Nagyon zsákutca és téves utca lenne, hogyha ebbe mennénk bele. Hiszen Isten kiválasztó kegyelme az Úr Jézus Krisztusban történik, és azt el kell, el lehet fogadni. És azt is csodálatos látni ebből az igéből, hogy Istennek azzal a kis magzattal is már terve van. Terve van azzal a kis élettel. És hadd mondjam el neked bátran, hadd mondjam el, hogy Istennek a te életeddel is terve van. Én nem tudom, hogy mi a terve a te életeddel Istennek. Ő már tudja. És ha megkérdezed tőle, el fogja mondani neked is, hogy mi a terve a te életeddel. Célja van az életednek. És olyan döbbenetes látni azt, hogy mennyi céltalan ember él a világban. Vajon neked milyen céljaid vannak? Mert tudjátok, amikor a bűneset megtörténik ott a paradicsomba, akkor tulajdonképpen elveszítjük az életünk célját. És a bűn a zsidó gondolkodásban, vagy úgy is lehetne fordítani, hogy célt tévesztés. Hogy célt téveszt az élet, amikor kilőnek egy nyilat, és akkor az mellé megy. Alapvetően, amikor az ember a bűnben éli az életét, és nem Istennek engedelmesen, akkor egy ilyen céltévesztett életet él. Vajon a te életedben milyen célok vannak? Mi vezérli a te életedet? Mi az, amire úgy, ahogy mondja Pál, hogy célegyenest futok, nekifeszülve futok egyenest a cél felé? Mi az a cél, ami miatt te mozgósítod az erőidet, az energiádat, az idődet, a pénzedet? Mik azok a célok, amik vezérlik az életedet? Isten célt akar adni a céltalan embernek. És olyan jó lehet, hogyha te már megtaláltad a célt. Az Úr Jézus Krisztusban megtalálhattad a célt, de Isten a bűnös, céltalan életnek célt akar adni. A János első levelében a 3. fejezetben azt olvassuk, hogy aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van. Mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az Úr Jézus tud ebből a haszontalan, céltalan életből egy új életet, örök életet, céllal betöltött életet adni neked. Ő azért jött el, hogy ezt a bűnnel terhelt világot megszabadítsa a céltalanságból, a bűnből, és új életet, örök életet adjon, hogy az ördög munkáit lerontsa. Egy másik helyen, János evangéliumában, a 8. fejezetben nagyon hasonló dolgokat olvasunk. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki a bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú marad ott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Szabad vagy-e már? Szabad-e az életed? És ez a szabadság, ez nem azt jelenti, hogy tökéletes lett az életed. Ha a fiú megszabadított téged, ez azt jelenti, hogy szabad vagy a bűn fölött. Magyarul nem kell tenned. Nem kötelező tenned. Persze jönnek a kísértések, persze elbukhatsz benne, ha a saját erődből akarsz megállni, de ha már szabad vagy, akkor már nem kell tenned. Aki még azt látja a saját életében, hogy vannak olyan területek, amik fölött nem szabad, amit muszáj megtennie, vannak olyan bűnök, amiktől nem tud megszabadulni, akkor könyörögjön az Úrhoz, mert az Úr Jézus meg tud szabadítani. Akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok. Szabad vagy-e már? Elfogadtad-e már Isten kegyelmét az Úr Jézus Krisztusban? Hiszen ez az a csodálatos lehetőség, amiben már mondtam is, amiben kiválasztott minket az Isten az örök életre, az üdvösségre. Akkor kaphatunk értelmet az életünknek és célt már itt ezen a földi, ebben a földi életben. Olyan érdekes azt látni, hogy aki megtér, elfogadja az Úr Jézus kegyelmét, kap egy mennyei állampolgárságot, kap a bűneire bocsánatot, de olyan érdekes azt is látni, hogy itt a földi életben is úgy megfordul tényleg az élete. És úgy most a saját életemet, ha mondom, az addigi haszontalan dolgok helyett hasznos dolgok kezdenek megjelenni az életemben. És ez olyan csodálatos dolog, hogy már itt a földi életben is Isten megtölti értelemmel, megtölti céllal az ember életét. Persze van egy végső cél, amit énekeltünk is az énekbe, hogy ott majd fenn a mennybe, de már itt megelégíti az embert. És lehet, hogy nem ideálisak a körülmények, és mégis megtölti értelemmel. Hiszen Jeremiás életében is azt látjuk, hogy nem volt ideális a helyzete. Ezt már mondtam, és nem taglalom újra. De onnantól kezdve lett értelme az életének, hogy engedelmeskedett Istennek. Pedig először nem akart engedelmeskedni. Olyan jó kifogást hozott. Ó, Uram, Uram! Pontosan akarom idézni. Hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Mintha visszacsengene Mózesnek a... Hát én nem tudok beszélni. Jaj, Uram, hát ne kérd már tőlem azt. Bármit, kitakarítom a templomot, lefestem, építkezek, mindent csinálok, csak ne kelljen beszélni. Hát tudod, Uram, beszélnek az én tetteim is. Igen, azzal is lehet bizonyságot tenni, csak beszélni ne kelljen. Meg hát tudod, amúgy is fiatal vagyok. Most ezt mondhatja valaki a korára, hogy úgy fiatal, de mondhatja valaki, hogy ó, nem olyan rég tértem még meg. Ó, nem ismerem még a Bibliát. Ó, nem tudom még hogyan, meg mit. Timóteusnak azt mondja Pál apostol, senki meg ne vessen téged a fiatalságod miatt. Ha az Úrral vagy, ha az Úr küld téged, akkor nem kellenek a kifogások. De hát én is ilyen voltam. Sőt, mielőtt Isten megtérésre hívott volna, olyan sok kifogást kerestem. Elhittem a sátán hazugságait, és sokszor attól féltem, hogyha megtérek, hiszen tudtam, értettem már a dolgokat, de attól féltem, hogyha megtérek, akkor elveszítek mindent. Akkor azt gondoltam, hogy akkor nem lehetek a saját magam ura. Pedig régen rabszolga voltam, értitek? Csak nem láttam a sátánnak a hazugságát. És az a félelem volt bennem, hogyha majd megtérek, akkor nem csinálhatok azt, amit akarok. Pedig pont előtte nem tudtam azt csinálni, amit kellett volna. De mégis elhittem a sátán hazugságait. És az Úr Jézus meg felszabadított a bűnből. Az ő igéje megszabadított. És olyan jó látni azt, hogy igazán akkor lesz az ember szabad, ha engedelmeskedik Istennek. És olyan jó, hogy aztán Jeremiás is engedelmeskedik az Úrnak. Hozza a kifogásait, de aztán enged neki. És az is nagy kegyelem Isten részéről, hogy amikor a mindenható Isten megszólít valakit, és ő elkezdi az ócska kifogásait mondani, akkor az Isten nem hagyja ott. Pedig mi emberek is könnyen, amikor valakitől kérnénk valamit, és ő elkezdene kifogásokat hozni, eleve nehezen kérünk emberektől szívességet, de amikor kérünk valamit egy másik embert, és elkezdeni a kifogásait hozni, akkor lehet, hogy nagyon gyorsan rácsukjuk az ajtót, és jó, akkor hagyjad, akkor majd megoldom máshogy, akkor nem érdekel. És Isten meg milyen kegyelmes. Tudjátok, hogy miért ilyen kegyelmes? Mert ismer minket. Mert tudja, hogy mi van a szívünkben, és tudja azt, hogy milyen nagy feladat. Mert amúgy ez egy nagy feladat. Amikor Istenről kell bizonyságot tenni, amikor Istenről kell beszélni, ez a világ egyik legnagyobb feladata. Persze, hogy nem könnyű. Persze, hogy nem. Hát Jeremiásnak az ítéletet kellett hirdetni Isten népének. Nem egy könnyű feladat. De Isten ismeri a szívünket, és ezért nem hagy magunkra. Hanem tudjátok, milyen csodálatos igét mond Jeremiásnak. Azt mondja, ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Engedelmeskedj, de ne félj, mert én veled leszek. És azt hiszem, hogy ez az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy rendben. Ha Uram, ha te jössz velem, akkor én nem félek. Nyilván ez a hit kérdése. Hogy hiszed-e, hogy Isten küld téged, hiszed-e, hogy Isten ott van veled mindenben, hiszed-e, hogy ő az, aki megerősíti a te szolgálatodat. Ha az Úr Jézus Krisztusban engedtél a kegyelemnek, ha elfogadtad az Urat megváltódnak, itt egy fontos dologról van még szó. Az nem csak annyit jelent, hogy a bűneidre bocsánatot kaptál, hanem azt jelenti, hogy új életed van. És ez az új élet, ez már az Isten dicsőségére szól. Ez már az Isten dicsőségéről kell, hogy szóljon. És hogyha ma neked azt mondja az Isten, hogy menj és hirdesd, akkor ezt nem véletlenül mondja. Mert ma is az igén keresztül azt mondja, hogy menj és hirdesd, és én veled leszek, és ne félj tőlük, mert én leszek veled, az Úr. Nem te leszel ott. Nem te vagy a fontos ebbe a történetbe. Nem az Istennek van szüksége rád, hanem neked van szükséged Istenre. Ezt olyan sokszor elfelejtjük, és azt gondoljuk, hogy mi nélkülözhetetlen szolgái vagyunk Istennek. Nem. Nekünk van szükségünk Istenre. Ő nélkülözhetetlen a mi életünkben. Isten megoldaná, megoldhatja bárhogy az ő akaratát, ahogy szeretné, de ő olyan kegyelmes, hogy be akar minket vonni ebbe a szolgálatba. Ő használni akar minket. És a legjobb dolog az Isten munkatársának lenni. Olyan csodálatos az Isten gyermekének lenni. Még szebb szó, nem? Nem is munkatárs. Gyermekként. Amikor az apa rábíz a gyermekre egy feladatot. Milyen csodálatos lehetőség. És Isten így bátorít most téged, hogy menj és hirdesd. Nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek. És hirdesd, amit csak parancsolok. De azért itt fontos dolgok vannak ám, hogy ne a sajátodat mondd. Ne azt mondd, amit te kitaláltál, ne azt mondd, amit te gondolsz jónak, ne azt mondd, amit megtanultál, vagy amit te megtapasztaltál. Hanem azt mondd, amit az Isten ad neked. Azt hirdesd, amit az Isten ad neked. És ez azt jelenti, hogy ez nem olyan, mint egy munkába állás, ahol megkapod az eleje, hogy mik a feladatok, és akkor nagyjából a bizonyos idő után betanulod, és akkor utána mindig ugyanazt kell használni. Persze egy picit mindig fejleszteni, nem. Ha te beállsz az Isten szolgálatába, akkor neked minden nap élő kapcsolatba kell lenned Istennel, hogy nehogy valamikor valami olyat mondj, olyat hirdes, amit nem ő bízott rád. Nagy felelősség. Nagy dolog. Tehát nem egy, jó, megértettem Uram, elkezdem és mondom. És akkor utána mindig ugyanazt mondod. Nem. Ez élő kapcsolatot igényel az Istennel. És tudjátok, ez az üdvösség. Amikor élő kapcsolatod van Istennel, az az üdvösség. És ezt az Úr Jézus Krisztusban kaphatod meg. Jézus azért jött el, hogy megadja neked az üdvösséget, az élő kapcsolatot Istennel. És tőle tudod naponként elkérni, akár abban a percben, amikor egy beszélgetés kialakul, hogy Uram, mit mondasz? Olyan csodálatos volt hallgatni, hogy most volt egy beszélgetés, ennyiből indult ki, egyik ismerősöm mondta, hogy hogy vagy? És ez a másik ember elkezdte mondani, zúdítani a panaszait, ez se jó, az se jó, minden rossz, gyülekezet is rossz, minden, így, úgy, amúgy. Amúgy egy hívő közösséghez tartozik ez az asszony, mindegy, bocsánat, nem az a lényeg, hogy asszony vagy nem asszony. Elkezdte mondani a panaszait, és ez a testvérem mondta, hogy nagyon kellemetlen volt ez a beszélgetés, mert úgy ránehezedett, mert úgy lenyomta. Tudjátok, milyen az, amikor egy ember úgy elkezdi önteni, hogy minden rossz a világban. Hát magyarok mi erre különösen hajlamosak vagyunk, ezt úgy jól át tudjuk érezni talán. És azt mondta, hogy imádkozott közben. És az Isten adott neki, én is meglepődtem, hogy milyen bölcsességet, hogy olyan dolgokat olyan keményen és bátran fölmert vállalni. És az igére mutatott rá ezekbe a keserűségekbe ez a testvérem. És olyan jó volt ezt hallani, és mondta, hogy nem én voltam. Imádkoztam, és az Isten megsegített. És higgyétek el, hogy tényleg, ha az Úr van veletek, akkor nem kell félnetek. Ha önmagatokból akartok valamit kicsikarni, akkor igen. Amikor te akarsz megfelelni Istennek, az bukás. De ha az Úr veled van, akkor nem kell félned. Mert akkor ő el fogja készíteni. Mit mondj? Lehet, hogy az csak annyi, mint amit nekem mondott egy lelkész a megtérésem előtt. Imádkozz. Csak egy ennyi volt. Egy szó. Akkor lehet, hogy csak ennyit kellett neki mondani. És azzal, hogy ezt mondta nekem, én oda mentem Istenhez. Akkor már 2 éve nem imádkoztam. Értitek, ez nem azt jelenti, hogy egy ige hirdetést lehet, hogy le kell nyomni. Lehet, hogy pont csak ennyi kell, hogy imádkozz. Aztán lehet, hogy valamikor hallgatni kell. Aztán van, amikor egy igét mondani, de ezt az Isten meg fogja mutatni. Az Isten tud vezetni. Vezeti-e az életedet az Úr? Bárhol tud vezetni. Akár a családban, akár a munkahelyeden, akár az iskolában, ahol vagy, ott az Úr tud téged vezetni. Csak a kérdés, amiről az elején beszéltem, hogy meghallod-e az ő hangját. Nem a körülmények fontosak, hanem hogy az Isten igéjét meghallod-e. Amikor az ember nem tud abba belegondolni, hogy egy börtönbe, ahol ahol elveszik az embernek mindenét, és a hitéért van a börtönbe, és nincs Bibliája. És Isten meg az igéken keresztül mégis szól hozzá, mert megtanult Bibliákat, vagy megtanult a Bibliából igéket. Amikor nem érti meg az ember azt, hogy nyugodtan vehet úrvacsorát hónapról hónapra, és mit jelent az, hogy már évek óta nem vett úrvacsorát valaki. És ott tudom, hogy ezek olyan most elvont dolgoknak tűnnek, de ők vágyják az Isten igéjét. Vajon te vágyod-e az Istennel való közösséget, az igét? Mert csak így tud ám működni a szolgálat, hogyha az Istennel egységbe vagy, élő kapcsolatod van. Ha nem a sajátodat, nem a magadédat szólod, Isten szolgálatba akar állítani. Máté evangéliumában ezt olvassuk. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Hol van a kincsed? Mi mozgatja az életedet? A mennyei kincseknek a gyűjtése, az Isten országának az építése, vagy még mindig ott tartasz, hogy ezek a földi kincsek minél több? Mert tudjátok, az a csodálatos, hogyha beállsz az Isten országának az építésébe, a mennyei kincseket kezdesz el keresni, azok örökké való dolgok. Egyszer elmondtam az egyik ifisemnek, hogy nekem ti vagytok a kincseim. Mert az a csoda, hogy majd ott a mennyben, amit énekeltünk fenn a mennyben, engem nem az arany fogott érdekelni, abból dögivel lesz, úgyhogy ez már ott nem lesz értékes. De az, hogy ott én találkozhatok majd azzal a fiatallal, aki megtért, az egy örökké való kincs. Ő örökké ott lesz. Nem tudom, hogy értitek, és ebben csak egy ilyen pici kis részem lehetett. Akkor örökké hálás leszek érte. A mennyei kincsek azok, hogy amik örökké tartanak. A földi kincsek azok elmúlnak. Hát már sokszor az életünkben tapasztaljuk ezt, hogy amit veszünk, régen még 5-10 évig tartott, ma már 2-3, de attól függ, hol van a jó tálás, de elromlanak, tönkre mennek. Azok meg örökké való kincsek. Miket gyűjtesz? Miért ég a szíved? És magamnak is fölteszem ezt a kérdést. Hogy mi az, ami engem mozgat, és ami a legfontosabb, mert a kincs az, ami a legfontosabb. A mennyei kincseket gyűjtsétek. Ami a kincsed, ott lesz a szíved. És milyen jó lenne, hogyha mennyei kincsekkel lenne tele az életünk, mert a szívünk akkor ott az Isten közelségében lenne. Ne félj tőlük, mert én veled leszek és megmentelek. Ezt ígérte Jeremiásnak az Úr. Hát azért ebben benne van az is, hogy valamitől majd meg kell menteni. Benne van az is, hogy ez nem lesz egy könnyű menet. És biztos vagyok benne, hogyha Jeremiás választhatott volna, hogyha Isten elé tesz egy, leírja nagyjából, hogy mi lesz majd a szolgálatod, és megkérdezi tőle, hogy vállalod, akkor biztos, hogy Jeremiás azt mondta, hogy nem lehetne egy kicsit könnyebbet. Tehát biztos, hogy önmagától nem választotta volna ezt a szolgálatot. De ez a bátorítás, hogy ne félj tőlük, mert én veled leszek és megmentelek, ebbe biztos vagyok, hogy ez ott volt a szívébe Jeremiásnak végig. Nekem is olyan bátorító az az ige, amivel Isten elhívott. És olyan jó újra meg újra elolvasnom, hogy Isten küldött engem ide. Amikor nehézség vagy probléma van, akkor is jó ebbe belekapaszkodni. És hiszem, hogy Jeremiás is belekapaszkodott, amikor felkiáltott, hogy rászedtél, Uram, akkor utána lehet, hogy belekapaszkodott ebbe az igébe, hogy de te velem vagy. Nem lehet a saját erőnkből szolgálni, és hogyha Jeremiás saját bölcsességét mondta volna, akkor biztos, hogy nem ítéletet hirdetett volna, hanem az ő Isten igéjét mondta. És láthatjuk azt, ez a végén vagyunk már az igénknek, hogy azt mondja az Úr, megérintette a számat, és azt mondta nekem, én most a szádba adom igéimet. Az Isten fogja a te szádba is adni, hogy mit kell mondanod. Merj ráállni, merj bízni Istenben, hogy ő lesz majd veled. Ő az, aki az igéket eszedbe juttatja, ő az, aki bölcsességet ad, hogy mit kell majd mondanod egy-egy helyzetben. Isten fogja ezt a csodát megtenni. Én is tapasztalom napról napra, akár a görögszállási áhítatokba, akár az ifjúsági munkába, akár egy igehirdetésbe, hogy Isten adja. Ezeket nem magamtól veszem. Higgyétek el, az Isten nektek is meg tudja ezt adni. Hogy mit kell mondani. És amikor meg a sajátomból akarok, akkor csak rombolás lesz a vége, tényleg. Amikor a saját bölcsességem, akkor mindig ítélkező leszek. Akkor mindig magamat jobbnak tartom a másiknál. Akkor mindig csak bántok. Akkor nincs bennem szeretet, türelem. A sajátomból ezt tudom adni. Az Isten nem ezt akarja, hogy ne a sajátodat add. Nem tudom, hogy itt elmondtam-e már ezt a példát, de elmondom még egyszer. Egy üres pohár. Ha egy pohár, most nem tudom eljátszani, mert nem készültem, de ha lenne itt egy pohár, és valakinek adnék egy pohár vizet, akkor azt megissza és elfogyasztja. De ha az a pohár, mondjuk, teljesen mindegy, hogy műanyag, nem? Vagy üveg, vagy mi ez, cserép, vagy milyen, nem tudom, milyen pohár van még ez a agyag, vagy mi. Vagy lehetne bármilyen az az üveg, nem az számít, igaz? Most Bogi is teljesen mindegy, hogy műanyagból iszik, vagy nem. Nem az a lényeg, hanem ami benne van. És hogyha most az a pohár tele lenne üveggel, tehát saját magával, vagy cseréppel, vagy mi az agyaggal, vagy műanyaggal, akkor nem lehetne beletölteni vizet, igaz? Ha te tele vagy magaddal, akkor Isten igéje nem tud beléd kerülni, és nem tudja továbbadni. De ha tele vagy bűnnel, mocsokkal, kosszal, hát akkor se innál meg jó ízűen az ember azt a vizet, ugye? Ha tele van bűnnel és mocsokkal az életed. De vigyázzatok, elég, hogyha csak egy pici méreg van abban a vízben, ami nem is látszik. Elég, ha csak egy picit tévesen hirdeted Isten igéjét. Egy pici kis tévtanítás, és már megmérgezi az egész vizet. Nem a pohár a lényeg, amikor az ember szomjas, hanem az a lényeg, ami benne van, ami felüdít, ugyanígy. Amit Isten ad, az a lényeg, nem te vagy a lényeg. De az fontos, hogy tiszta legyél, hogy elkülönített Istennek, hogy ne önmagaddal legyél tele, hogy ne legyen méreg benned, értitek? És még a tisztítást is Isten tudja egyedül elvégezni. A pohár nem tudja magát megtisztítani. Azt is vízzel kell tisztítani. Isten igéje tud megtisztítani téged is. És ha te tiszta vagy, akkor tudod továbbadni. Isten használni akar. És záró gondolatként, egy kicsit megint hosszú lettem, bocsánat, záró gondolatként, azt azért egy nagyon komoly feladattal bízza meg Isten Jeremiást. Azt mondja, hogy népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj. Kemény, de azért ott van a végén, építs és plántálj. Soha nem szabad ezt elfelejtenünk, és azt hiszem, hogy az mindig tragédia, amikor egy-egy szolgálatba álló ember csak az egyiket, vagy csak a másikat akarja. Amikor csak Isten kegyelméről beszél valaki, azt hiszem, hogy az is tragédia. De amikor csak az ítéletről beszél valaki, és a bűnről, az is tragédia. Együtt működik a kettő. Mert Isten itt is azt mondja, gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj. Építs és plántálj. Együtt. Ezt soha ne felejtsd el. Amikor Isten szolgálatba állít, együtt a kettő. Isten ítélete és Isten szeretete, a törvény és a kegyelem együtt tud működni. Ha az egyik vagy másik csorbát szenved, akkor az már nem teljes evangélium. Egyik sem kerekedhet a másik felé. És hadd zárjam ezzel a gondolatmenetet, ami számomra egy nagyon-nagyon fajsúlyos ige lett ebből az ige szakaszból. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Bátran álljunk rá erre az ígéretre, hogy Isten az, aki velünk van, nekünk nem kell félni, hogyha az ő akaratában, vele élő kapcsolatban vagyunk már, akkor ő fog minket használni, de engedelmeskedjünk neki. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy ezen az igén keresztül megint megismerhettelek jobban, megismerhettem a te csodálatos lényednek egy részét, ahogyan amilyen nagy szeretettel és türelemmel elhívtad Jeremiást, amilyen nagy gonddal mindenható úrként gondod van már a magzatra. Köszönöm, Uram, hogy te nem ember vagy, te nem olyan vagy, mint én. Köszönöm, Uram, hogy te tökéletes, tiszta, szent és hatalmas Úr vagy. És mégis olyan nagy kegyelem, Uram, hogy te nem ítéled el a bűnöst, vagy ha el is ítéled, akkor egyben a kegyelmet is megmutatod. Köszönöm, Uram, hogy a te kegyelmedben, az Úr Jézus Krisztusban kaphatunk új célt, új életet, általad megáldott életet már itt a földön is, és örök életet ott a mennyben. Köszönöm, Uram, hogy te mennyei kincsekkel akarod megtölteni az életünket, és hadd adjak személy szerint is hálát, Uram, azért, hogy megváltottál engem az Úr Jézusban. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te vagy az életem ura, és bocsáss meg akkor, amikor a saját fejem után megyek, és rombolok a szolgálatba. Bocsáss meg, Uram, akkor, amikor nincs bennem alázat, amikor nincs bennem szelídség, amikor nincs bennem türelem és szeretet. Uram, fedezd be ezeket a bűnöket, annyi sebet okoztam szolgálatom során ezek által embereknek. De köszönöm, Úr Jézus, a te kegyelmedet. Köszönöm, amikor megélhettem azt, hogy te voltál nagy bennem. Te vagy nagy, és te szolgálsz általam. Hadd kérjelek, Uram, az itt lévő testvéreimért is, hogy engedelmeskedjenek a te hívó szavadnak, hogy beállhassanak abba a szolgálatba, amire elhívtad őket. Uram, te látod igazán mindenkinek a szívét és életét, hogy hol, mikor és hogyan akarsz használni minket. Hadd könyörögjek, Uram, azért, hogy mindenki megláthassa tőled a elrendelt helyét, hogy célt kaphasson az élete. És hadd kérjelek azokért is, akik még nem a te gyermekeid, hogy megtérhessenek, elfogadhassák a te drága kegyelmedet. Köszönöm, hogy te mindenkit kiválasztottál az Úr Jézus Krisztusban az üdvösségre. De köszönöm, hogy ma is szólítottál, hogy ezt elfogadhatjuk. Hogy van lehetőség megtérni, hozzátérni. Olyan hálás a szívem, Úr Jézus, hogy te ma is élő Úr vagy. Olyan csodálatos volt ünnepelni a feltámadás ünnepét, hogy te meghaltál, megváltottál minket, de feltámadtál, és ma is élsz. És köszönjük, Uram, hogy a te igéden keresztül szólsz hozzánk. Uram, add, hogy soha ne vessük meg a te igédet, hogy ne hanyagoljuk el, ne vegyük természetesnek, hanem tudjuk úgy fogadni, mint élő vizet, mint mindennapi táplálékunkat, lelki táplálékot. Amen. Az ige hirdetésre válaszul a 204-es éneket énekeljük el. Mind a két verszakot.